Tehát János első levele, harmadik rész. Kérem, aki teheti, állva hallgassa meg Isten igéjét. Lássátok meg, milyen nagy szeretetet tanúsított irántunk az Atya. Isten gyermekeinek neveznek minket, és azok is vagyunk. Azért nem ismer minket a világ, mert nem ismerte meg őt. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. Tudjuk, hogy amikor ez nyilvánvaló lesz, hasonlóvá leszünk hozzá, és olyannak fogjuk őt látni, amilyen valójában. Ezért, akiben megvan ez a reménység, megtisztítja magát, mint ahogyan ő is tiszta. Aki bűnt cselekszik, törvényszegést követel, mert a bűn törvényszegés. Azt pedig tudjátok, hogy ő azért jelent meg, hogy elvegye a bűnöket, és hogy ő benne nincsen bűn. Aki ő benne marad, az nem vétkezik. Aki vétkezik, az nem látta őt, és nem is ismeri őt. Gyermekeim, senki meg ne tévesszen titeket. Aki az igazságot cselekszi, az igaz, mint ahogyan ő is igaz. Aki a bűnt cselekszi, az ördögtől van, mert az ördög cselekszi a bűnt kezdettől fogva. Azért jelent meg az Isten fia, hogy az ördög munkáit lerontsa. Aki az Istentől született, az nem cselekszik bűnt, mert az ő magja van benne, és nem vétkezhet, mert az Istentől született. Erről ismerhetők meg az Isten gyermekei és az ördög gyermekei. Aki nem cselekszi az igazságot, nem az Istentől van, és az sem, aki nem szereti a testvérét. Mert ez az üzenet, amelyet kezdettől fogva hallottatok, hogy szeressük egymást, nem úgy, mint Kain, aki a gonosztól volt, és meggyilkolta a testvérét. És miért gyilkolta meg? Mert az ő cselekedetei gonoszak voltak, a testvére cselekedetei pedig igazak. Ne csodálkozzatok, testvéreim, ha gyűlölt titeket a világ. Mi tudjuk, hogy átmentünk a halálból az életbe, mert szeretjük testvéreinket. Aki nem szereti a testvérét, az a halálban van. Aki gyűlöli a testvérét, az embergyilkos. Azt pedig tudjátok, hogy az embergyilkosnak nincs örök élete. Abból ismerjük meg a szeretetet, hogy ő az életét adta értünk, ezért mi is tartozunk azzal, hogy életünket adjuk testvéreinkért. Aki pedig világi javakkal rendelkezik, de elnézi, hogy a testvére szükséget szenved, és bezárja előtte a szívét, abban hogyan lehetne az Isten szeretete? Gyermekeim, ne szóval szeressünk, ne is nyelvvel, hanem cselekedettel és valóságosan. Ebből tudható, hogy az igazságból valók vagyunk. És akkor az ő színe előtt azzal biztatjuk a szívünket, hogy bár a szívünk elítél, Isten mégis nagyobb a mi szívünknél, és mindent tud. Szeretteim, ha pedig a szívünk nem ítél el, bizalommal szólhatunk Isten előtt. És amit kérünk, megkapjuk tőle, mert megtartjuk parancsolatait, és azt tesszük, ami kedves ő előtte. Az ő parancsolata pedig ez, hogy higgyünk az ő fiának, a Jézus Krisztusnak nevében, és szeressük egymást, ahogyan erre parancsolatot adott nekünk. Aki pedig megtartja az ő parancsolatait, az ő benne marad, és ő is abban. És ezt, hogy ő bennünk van, abból tudjuk meg, hogy a lelkéből adott nekünk. Imádkozzunk.
Mielőtt nyitunk az igét, csak annyit mondom, hogy tudunk hálát adni, hogy olyan meleg a terem ma délelőtt. A héten vidéken szolgáltam 3 estét kint. Kisvárda után, kb. 20 km Ukrán határtó. És ott estét kint a templomban, én azt mondom, hogy maximum 10 fok volt. Hogy minden kell összehasonlítani más dolgokkal, és ha ezt csináljunk, akkor tudunk látni azt, hogy igenis jól működik a fűtés itt. De azt is mondom, hogy a fűtésszerelő fog jönni a héten, reméljünk, és akkor jövő vasárnaptól jobban fog működni a fűtés ebben a teremben. Ebben az ige szakaszban úgy kezdődik, hogy János azt mondja, hogy Isten gyermekeinek neveznek minket. És nagyon fontos, hogy azt látjuk, hogy ez egy változás a mi életünkben. Ő nem mindig azt mondta, hogy mi vagyunk az ő gyermekei. Ha mi visszamenjünk az Efézus második részre, látjunk, hogy milyen állapotban voltunk mindnyájunk a megtérésünk előtt. És itt az Efézus 2-ben, az első két versben a következőt olvasunk. Titeket is életre keltett, akik halottak voltatok vékeitek és bűneitek miatt, amelyikben egykor éltetek a világ életmódja szerint, igazodva a levegő birodalmának fejedelmehez, ahhoz a lélekhez, amely most az ingedetlenség fiaiban működne. Az ingedetlenség fiai. Egyszer mindnyájunk ilyenek voltunk. Volt egy olyan időpont mindnyájunk életünkben, amikor mi bűnösök voltunk. És volt egy fordulópont a mi életünkben, vagy esetleg még a jövőben lehetne egy ilyen fordulópont az ember életében. Amikor megérti az evangéliumot, amikor az ember, ha tovább olvasunk az Efézus 2-ben, látjuk, hogy az üdvösség egy ajándék. Amit mindnyájunk hitáltal elfogadjuk. Azért valaki az Isten gyermeke, az Isten kegyelme miatt. Mi nem beleszülettünk az ő családjába. Az Új Szövetségben arról van szó, hogy ő örök befogadta minket. Lényegében mi nem vagyunk vér szerint az ő gyermekei, hanem az, hogy ő örök befogadta minket. De fontos, hogy mi látjunk, hogy ő hogyan beszél erről az örök befogadott gyerekről. Látjunk azt, hogy így milyen nagy szeretetet. Milyen nagy az ő szeretet. Felém és felém. Nem szabad elfelejtenünk soha, hogy Isten mennyit szeret minket. Nem véletlen, hogy használja azt a kép az Új Szövetségben, hogy ő az édesapa, és mi vagyunk a gyerekek. És valahogyan próbál azzal mutatni, hogy ő úgy szeret minket, ahogyan egy szülő szereti a saját gyerek. Aki szülő van, tudja azt, hogy ő mennyire szereti a saját gyerekei. És ahogyan olvasunk a Máté 7-ben, mi tudjunk, hogy ahogyan mi szeretünk a mi saját gyerekeink, az korlátozott ahhoz képest. Ahogyan Isten szeret az ő gyerekei. Fontos, hogy legyen az az alaptudás bennünk, hogy Isten szeret minket. Ahogyan egy szülő szereti a saját gyereket. De ha amikor tovább olvasunk, látjunk, hogy van egy elég erős szakasz ebben az igében, amikor János beszél a bűnről. És amikor beszél a bűnről, a negyedik verstől a kilencedik versig, felolvasom egy pár dolgot, amit mondott. Aki bűnt cselekszik, aki nem vétkezik, aki vétkezik, aki bűnt cselekszik, az nem cselekszik bűn. Nem vétkezik. Ezek a szavakat mond. Mindegyik, amikor olvasunk, azt mondja, hogy jó, akkor nagy bajban vagyok. Mert én azt mondom, hogy én keresztény vagyok, de mégis én bűncselekszem. Én nem lettem tökéletes. Fontos tudni azt, hogy a Biblia soha sem ellentéte saját magával. És ha mi visszamenjünk a János első levele második fejezet elejére, világosan olvasunk, hogy senki nem mondhatja azt, hogy én nem vétkezem. Akkor miről van szó így a harmadik részben? Azt kell csinálni egy kis munkát, és kell megérteni a görög nyelvtan. Én nem vagyok szakember a görög nyelven, de én tudok olvasni, amit a szakemberek írnak. És a szakemberek azt írnak, hogy ezek az igék a harmadik részben mindegyik a jelen időben van. És amikor a görög nyelven használnak valamit a jelenben, az beszél egy folyamatos viselkedésről. Az az igé egy folyamatos cselekvés. Szóval így, amikor a harmadik részben beszéljük azt, hogy akit bűn cselekszik, lényegében a gondolat így, ez az az ember, aki gyakorolja a bűn. Az, hogy ez egy folyamatos életében, úgy mondom, hogy inkább a bűn jellemző róla, mint nem. Szóval így ebben az igé szakaszban János beszél valakiról, aki folyamatosan gyakorolja a bűn. És ő azt mondja, ha valaki ezt csinál, az az ember nem az Isten gyermeke. Ő azt mondja, hogy az Isten gyermeke nem vétkezik. Az nem jelenti, hogy soha sem tett egy bűn, hanem az nem jellemző az ő életéről. Mi a bűn? Az egyik kommentárban a következőt olvastam, és a szerző azt mondta, hogy a bűn, amikor tudatosan visszautasítjunk az Isten törvényét vagy mércét, és inkább a saját kívánságaink szerint éljünk. A hangsúly így volt, hogy ez egy tudatos döntés. Amikor az ember látja azt, hogy Isten mit kíván tőle, és az ember úgy dönt, hogy nem csinálom azt, hanem pont az ellenkezőt csinálom. Amikor szolgáltam a Timoteus társaságnál a négy lelki törvény kis füzetben, amikor beszélt a bűnről, az egyik dolog, amit mondott, hogy a bűn lehetséges, az aktív lázadás Isten ellen. És a gondolat így az aktív lázadás Isten ellen, az, amikor mi csináljunk valamit, amit mi tudjunk, hogy bűn, és mégis csináljuk. Én menném egy lépéssel tovább, és én azt mondanám az, hogy van olyan bűn, ami nem egy aktív lázadás. Van olyan bűn a mi életünkben, ami én azt mondom, hogy a tudatlanságtól származik. Én azt mondom, hogy van olyan, amit mi nem teszünk, mert nem tudjunk, hogy kell tenni azt, vagy amit mi teszünk, mert mi nem tudjunk azt, hogy ez bűn. Mi a megoldás ebben a helyzetben? Beszéljünk erről először, és utána fogunk beszélni arról az aktív lázadás, hogy a bűnről. Az a bűn, amit mi teszünk tudatlanságból, az tényleg előfordulhat, én azt mondom, egy fiatal hívő életében. De én azt mondom, hogy minél idősebb egy hívő ember, annál nagyobb a felelőssége. Mert volt időnk kideríteni és felfedezni, hogy mi az Isten akarata. Mi nem tudunk tovább hivatkozni arra, hogy elnézést, nem tudtam, hogy ez bűn.
A Szalmaszírás 9. Zsoltárban a Zsoltár író a következőt mondott a 11. versben. Szívembe zártam beszédedet, hogy ne vétkezem ellened. Mit csinál az emberi? Az ember úgy olvassa az igét, hogy az az igé marad az én szívemben, és az által látom és tudom, hogy mi az, ami bűn, és akkor, ahogyan olvasunk az Új Szövetségben, a hívő ember, akiben él az Isten lelke, tud ellenállni a bűn ellen. Mi a megoldás a tudatlanság szemben? Az, hogy mi olvasunk az Isten igéit, és az igé által ismerjünk, hogy mi az Isten akarata. Mi nem tudunk felmenteni magunkat azzal, hogy azt mondjuk, hogy nem volt időm, vagy nem volt kedvem olvasni az Isten igéje. Ha valóban az Isten gyermekei vagy, akkor dolgozni kell azon, hogy legyen egy minél mélyebb kapcsolat Istennel, az apuval. És ez csak történik az Isten igéje által. Akkor mi van azzal az emberrel, aki tudja, hogy mi a bűn, és mégis cselekszik? A Jerry Bridges a könyvében Törökvés a Szentségben a következőt mondott. Ő azt mondja, hogy az kell, hogy az legyen a cél az életünkben, hogy bűntelen legyen. És ő azt mondta, hogy a saját életeben őt azt tapasztalta, vagy ő azt mondja, hogy ahogyan ő látta a saját szívében, ő azt mondja, hogy eddig az volt, hogy csak ne legyen sok bűn az életemben, vagy csak egy kis bűn legyen az életemben. És mondta, hogy utána rájött, hogy az nem elég. Hanem az kell, hogy az legyen a cél, vagy a vágy a mi szívünkben, hogy legyen tökéleteset. Hogy egyáltalában ne legyen bűn az életünkben. Ez az Isten akarat. Én azt mondom, hogy ez egy kicsit hasonló, hogy Isten hogyan reagál erre, mint ahogyan egy szülő reagál egy gyerekre. Ott üljünk a vacsora asztalnál, a gyerek nagyon éhes, ami jellemző sok gyerekről nagyon gyakran, és az, hogy ő olyan éhes, ő gyorsan próbál szerezni valamit, de az a valami és a keze között volt egy pohár, vagy tej, vagy üdítő. És az ő gyors lépésben, hogy próbál szerezni valami, a tej, üdítő mindenhova megy. Én azt mondom, hogy ez nem egy aktív lázadás a szülők ellen. Nevezhetünk azt, hogy az bűn, de én azt mondom, hogy meg vagyok győződve, hogy Isten egész másképpen fogja fel azt, amit mi nem szándékosan csináljuk. Én azt mondom, hogy előfordul olyan dolgok a mi életünkben, amit kárt okoznak, de nem egy szándékos lázadás Isten ellen. De én azt mondom, hogy vannak más olyan bűnök a mi életünkben. Olyan, mint amikor a szülő mond valamit a gyereknek, teljesen világos az elvárás,
És a gyerek pont az ellen között csinál. Ha az történik, akkor a szülő felelőssége fegyelmezni a gyereket. Nagyon óvatos kell lennünk, amikor mi bűnt cselekszünk. Mert azt kell látni, hogy ha mi bűnben éljünk, mint hívő emberek, lesznek következmények, amikor Isten valami formában fog fegyelmezni minket. Miért? Mert az ő gyerekei vagyunk. Mert ő szeret minket, mert ő a legjobbat akar nekünk, és ha mi bűnben éljünk, az nem a legjobb nekünk. És Isten fog használni azok az eszközök, ami az ő kezében van, hogy tud mutatni nekünk, hogy rossz úton járunk. Nem azért, mert ő akar fájdalmat okozni a mi életünkben, hanem azért, mert ő szeret, és ő próbál nevelni minket jó irányba. Fontos, hogy mi látjunk, hogy milyen komoly a tétik. Fontos, hogy mi látjunk, hogy nem szabad játszani a kis bűnökkel. Mert ha mi játszunk a kicsikkel, mi nyitjunk az ajtót a nagyobb veszélyekre. A házaspáros hétvégén, tegnap az előadó adott egy példát erről a Dávid életéből, és ő mutatta egy olyan lépcsőt, hogy 10 lépés keresztül, Dávid tovább ment lefelé, és lefelé, és lefelé a bűnben. Az első lépést abban mondhatjunk egy kicsi dolog volt. Az volt, amikor ő nem ment a háborúba, ami volt a szokás a királyoknak abban az időben az évben. És ő nem volt engedelmes abban, nem tette meg azt, amit kellett volna tenni akkor. És utána a következmény volt a bűn sorozat az ő életében. Vigyázni kell, hogy ne nyitjunk azt a részt a mi életünkben, ahol a bűn bejön. Mert ha azt történik, én azt mondom, hogy a bűn megvakít. És nem fogunk észrevenni a következő, és a következő, és a következő. A másik, amit az előadó mondott, az, hogy ha mi valahol abban a folyamatban észreveszünk a bűn, Isten hozzá a mi szemünk előtt az, hogy amit teszünk, az nem jó, ő azt mondja, akkor tudunk visszafordulni. És ő azt mondja, hogy ha csak a második vagy a harmadik foknál csináljunk azt, és megvalljuk azt a bűn, és visszafordulunk, akkor sokkal könnyebb visszajutni arra a szintre, ahol voltunk. De ha mi tovább menjünk lejjebb, és lejjebb, és lejjebb, és lejjebb, és ott vagyunk a tizedik foknál, és megvalljuk a bűnt, akkor lehet rendbe idővel, hogy újból rendbe jön az életünk. De ott fog maradni a mi életünkben a bűn következménye. Minél mélyebbre mennék, minél több következmény lehetséges, vagy várható. A megoldás az, hogy azonnal, amikor mi észreveszünk valami bűn a mi életünkben, azonnal mi megváljunk azt. És ahogyan olvastunk itt a János levelben, az első részben, Isten hűséges, és ő megbocsát, és ő megtisztít. Az a mi reménységünk, hogy egy ilyen édesatyánk van, aki kész megbocsátani, és megtisztítani. Ha tovább olvasunk ebben az igés szakaszban, a 12. versben, vagy 11. 12. János fölhoz egy példa előttünk. Mert ez az az üzenet, amelyet kezdettől fogva hallottatok, hogy szeressetek egymást. Nem úgy, mint kény, aki gonosztól volt, és meggyilkolta a testvérét, és miért gyilkolta meg? Mert az ő cselekedetei gonoszak voltak, a testvére cselekedetei pedig igazak. Amikor látjunk a Mózes első könyvében ezt a történet, amikor Abel és Kén hoztak áldozatok Istennek, nem teljesen világos, hogy mi volt a probléma. Nem látjunk 100%-ig előtte, hogy Isten mondta nekik, hogy kell egy állatot hozni áldozatként. Én azt mondom, hogy szerintem elég nagy a valószínűség, hogy ez volt kommunikálva. De nem tudunk határozottan mondani. De itt, ebben az igé szakaszban azt olvasunk, hogy volt más probléma a Kéne. És az volt a probléma, hogy gonosz volt az ő szíve. Gonosz volt az ő szíve. Külsőleg ő hozott egy áldozatot, de nem volt rendben az ő szíve. Ezt látjunk az új szövetségben, amikor találkozunk a fariseusokkal. A fariseusok külsőleg mindent csináltak, amit kell. Szombat délelőtt fölvettek egy nyakkendőt, egy öltönyt, és mentek a templomba. Ott voltak a templomban, lehetséges azért ott voltak, hogy a másik ember észreveszi. Nagyon sokan, nem mondom, hogy mindegyik a fariseusok között, de nagyon sokan a fariseusok között azért tették, amit tették, hogy mert fontos volt neki, hogy a másik ember mit gondol róla. Csak a külsővel foglalkoztak. És Isten azt mondja, hogy a külső nem a lényeg, hanem a lényeg az, hogy mi van a szívedben. Ott a probléma az volt, hogy a szív nem volt tiszta. Ott volt a bűn a szívében, mielőtt tett bármit. És én azt mondom, hogy mi tudunk becsapni más embereket, ami külső viselkedésünkkel. De nem tudunk becsapni Istent. Isten átlátja, és ő látja, hogy mi van a szívedben. És mi is látjunk, hogy mi van a saját szívünkben. És mi tudunk hozni azt a döntést, hogy alaveszünk magunkat Isten alá, vagy nem. Mi van a szívünkkel? 13. vers. Ne csodálkozzatok, testvéreim, ha gyűlöl titeket a világ. Megint a görög nyelvtanban, amikor látjunk ezt a ha szóit, tudjuk azt, hogy a görögben van négy forma van, ahol használnak azt a hasszót. Amikor egy pár héttel ezelőtt a Filippi levélben a délutáni alkalman beszélgettünk erről a négy fajta dologról. Van olyan, amikor én azt mondom, hogy ha hideg lesz ma, és én azt mondom, hogy elég biztos, hogy hideg lesz ma. Szóval vannak olyan, amikor mi mondjuk a ha, és a gondolat az, hogy az biztos lesz. Van egy másik, ami kifejezi azt, hogy nagyon nagy a valószínűség, ha ma esik az eső. Ahogyan én látom azt, elég nagy a valószínűség, hogy ma fog esni. És utána van olyan, ami valószínű nem történik. Az, hogy ha ma délután 4 órán keresztül süt a nap. Én azt mondom, hogy van egy kis esély, de nem valószínű. És utána van az, ami biztos nem. Ha ma délután 25 fok lesz, akkor megyek úszni. Abban a helyzetben a ha biztos nem. Itt, ebben az igéversben, ha gyűlöl titeket a világ, ez egy olyan helyzet, amit azt mondja, hogy biztos. Biztos lesz olyan helyzetek, amikor a világ gyűlöl minket. És én azt mondom, hogy az egyik oka, hogy a világ gyűlöl minket, az, hogy a mi tiszta életünk okoz feszültség bennünk, amikor ők csinálnak olyasmit, amit nem helyes. Amikor ők azt látnak, hogy mi betartjuk egy törvényt, akkor az zavar őket, mert ha látnak, hogy mit csináljunk azt, akkor neki egy kicsit nehezebb nem figyelembe venni azt a törvényt. Szóval azt kell látni, hogy igenis a világ fog gyűlölni minket, ha mi helyesen éljünk a keresztény életet. Ez biztos. És készülni kell arra. Néha azt mondjuk, hogy az egy hiba, amikor mi beszéljünk emberekkel az evangéliumról, és valahogyan próbáljuk festeni egy képet, hogy ha keresztény leszel, akkor nem lesz problémák az életedben, mindig könnyű lesz, soha sem kell küzdködni semmivel. Egy ilyen képet festünk, hogy ha keresztény leszel, olyan lesz az életed hónaptól, mint ha a Minországban lennél. Én azt mondom, hogy adjunk az embernek egy hamis képet. Nem mindig könnyű keresztény lenni ebben a világban. Néha azt mondjuk, hogy szembe kell úszni. Szembe kell menni. Ahogyan a világban jönnek. És az nem mindig könnyű, és ha azt csináljunk, nem leszünk a legnépszerűbb ember. De a kérdés az, hogy mi fontosabb. A népszerűség az, hogy az emberek a világban szeretnek minket, vagy az, hogy megteszünk azt, ami tetszik Istennek. Amikor folytatjunk, amit olvasunk ebben az igé szakaszban, beszél arról, hogy a mi feladatunk, úgy mondom, hogy először beszélt, ami nem jellemző a keresztényekről, ami nem jellemző az, hogy mi bűnben járunk, ami jellemző kell, hogy legyen rólunk, az, hogy szeressünk egymást. És a 17. és 18. versben egy kicsit bővebben beszél erről. Ha pedig világi javakkal rendelkezik, de elnézi, hogy a testvére szüksége szenved, és bezárja előtte a szívét, abban hogyan lehetne az Isten szeretete? Ezt azt mondja, hogy ha valakinek van lehetősége, mert én azt mondom, hogy vannak olyan helyzetek az mi életünkben, amikor nincs lehetőségünk, nem rendelkezünk azzal, amivel tudunk segíteni egy másik embert. De ez az igé azt mondja, ha van az, a te kezedben, amit tudnád adni egy testvérnek, amikor szüksége van, akkor a mi feladatunk abban a helyzetben adni. Segítséget adni. Folytatja a 18. versben. Gyerekeim, ne szóval szeressünk, ne is nyelvvel, hanem cselekedettel és valóságosan. Említettem, hogy egy kis faluban voltam, ott szolgáltam egy református gyülekezetben, és az a református gyülekezetben egy 6 évvel ezelőtt nyitottak egy otthonot idősebb embereknek. És én azt láttam, hogy nagyon nagy a munkanélküliség abban a részben az országban, nagyon nehéz, egy nap mielőtt érkeztem oda, 28 ember abban a faluban kaptak a hírt a MÁV-tól, hogy megszűnt a munkahelyük. Egy nap alatt még 28 munkanélküli abban a faluban. Nagyon nehéz körülmények között élnek. A lelkész mesélt, hogy ebben az évben az almak, a nagy kereskedők kilóanként 11 forint adtak nekik. Azt mondta, hogy a legtöbb ember veszteséges volt. Többet került. Volt olyan, aki nem is szedtek az almakat, mert többet került volna összeszedni, mint amit kapnak érte. És akkor a gyülekezet mit csinál? A gyülekezet azt látta, hogy igenis van egy feladatunk, azért létrehoztak ezt az otthont. Ő azt mondta, hogy vannak olyan emberek az otthonban, ahol a nyugdíj havi 28 ezért. Ha jól tudom. Ő azt mondja, hogy ez az ember itt lakik az otthonban, veszteséges nekünk. De mégis fölvesznek azt az embert az otthonban. Mert azt látnak, hogy szükség van segítségre. Most bővítnek azt az otthon, még 30 embert fognak fölvenni jövőre. Látnak, hogy igenis van egy terület, ahol mi tudunk segíteni, és próbálnak segítséget nyújtani. És én azt mondom, hogy ez nem csak gyülekezeti szinten kell csinálni, hanem egyénileg. Nézni azt, hogy mennyivel rendelkezem, és ha van egy testvérem, aki valóban szükségben van, mit csinálok? Csak nézem a másik irányba? Olyan vagyok, mint a pap és a levita az irgalmas szamaritánus történetben? Vagy azt mondjuk, hogy mi csak szóval és nyelvvel nyújtunk segítséget neki, vagy cselekedettel, a tehetségeinkkel, az időnkkel, az anyagi javunkról, önmagunkról.
Befejezésül a 21. verstől a 24. versig. Két dolgot kiemelném ebből, amit ő mond. Az egyik, amit mond itt, hogy az alap az egésznek a hit. A másik, amit mond itt a 24. versben, aki pedig megtartja az ő parancsolatait. Többször, és újból látom ezt az új szövetségben. Bízd és engedelmeskedj. Én azt látom, hogy ez, amit Isten vár tőle, az, hogy mi bízunk benne, teljes szívvel. És azt, hogy mi engedelmeskedünk, teljes szívvel. Imádkozunk. Édesátyánk, hálát adunk neked, mert te mindent tettél, mindent intéztél, hogy tudtad örökbe befogadni minket. Te biztosítottál a feltételek, hogy tudtad megtenni ezt a lépést. Azért adjunk hálát neked, mert kegyelmes vagy. És hogy hit által tudtunk kerülni a családodba. De látjunk és ismerjünk azt, hogy egy családtagnak van felelősségei. Az egyik az, hogy nem járjunk bűnben, a másik az, hogy szeressünk egymást. És elismerjünk azt, hogy a saját erőnkkel ezt nem tudunk tenni. És azért adjunk hálát neked, mert te adtad a te szent lelkedet, aki bennünk lakik, aki ad nekünk a képességet és az erőt, hogy bármilyen helyzetben választhatunk és járhatunk veled. Kérjünk, hogy segíts minket, hogy napról napra tudunk bízni benned és engedelmeskedni. Ezt kérünk Jézus Krisztus nevében. Amen.